erős varm Isten. Foglalnak helyet a testvérek. Kezdjük meg Isten tiszteltünket a 44-es számú énekkel az evangélikus énekeskönyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten tiszteltünkön a 2. számú liturgiát énekeljük. Az Úr igéje igaz, és minden cselekedete megbízható.
igéjével alkotta az Úr a mennyet, és szája leheletével minden seregét. Legyen, Uram, a Te kegyelmed rajtunk, hiszen benned bízunk. Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Uram Istenem, vallom, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. Mégis hozzád menekülök, mert nagy a Te irgalmad. Töröld el vétkeimet, és teremts bennem új szívet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, emberi gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a kísértésekben. Adj nekünk testi és lelki erőt, hogy mindazt, ami bűneink miatt gyötör minket, legyőzzük a Te segítségeddel. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Vízkereszt ünnepe utáni negyedik vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Máté írása szerinti evangéliumban, a 8. fejezet 23. versétől a 27. versig a következőképpen. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták. Uram, ments meg minket, elveszünk! De ő így szólt hozzájuk. Mit féltek, ti kicsinyhitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták. Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 467-es számú éneket. Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szentigét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a kolossébeliekhez írott levelében, az első fejezet 15. versétől a 20. versig a következőképpen. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben. Úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, Úr Jézus, ez a legtömörebb hitvallás, amit mondhatunk, amelyben elismerjük, hogy Jézusnak hatalma van. És hát nem is akármilyen hatalma. És hogyha ezt itt mondjuk a templomban, a gyülekezet közösségében, hogy Úr Jézus, akkor ez olyan természetes. Sajnos már nem minden gyülekezetben annyira természetes ez, hogyha ezt mondják, hogy Úr Jézus, de ezt olyan természetesnek vesszük, hogy a templomban azt mondják, hogy Úr Jézus. De talán tapasztalták a testvérek is már azt, hogyha mondjuk az iskolában, vagy a munkahelyen, vagy a boltban, vagy a postán, vagy az utcán egy beszélgetés során azt mondjuk, hogy Úr Jézus, akkor van, hogy megfagy a levegő. Az embereknek ez sokaknak annyira idegen, hogy nem értik, hogy mi az, hogy Úr Jézus, mi az, hogy Jézus egyáltalán, hogy jön ide? Nem tudják elhelyezni az ő személyét a saját világukban, és hogyha elhangzik az ő neve, már az is akár zavart okoz. Minden mással van tele az embereknek a szíve, és nem ő vele. És mondják azt, hogy hát miért is lenne Jézussal tele a szívük, hiszen hogyha egyáltalán létezett, ugye így viszonyulnak hozzá, pedig hát minden valamire való történész azt mondja, hogy már pedig biztos, hogy létezett Jézus, mint személy. Azt mondják, hogy hát ő csak egy volt a vallás alapítók közül. A sok közül egy, és hát tulajdonképpen az, hogy őróla még beszélnek, meg hisznek benne emberek, az a régmúltnak a maradványa. És hát igazából csak azért hisznek emberek, mert hát a papok, a lelkészek, akik lehet, hogy maguk se hisznek ebben, ráveszik az embereket a nyereség vágyukban. Sokan így gondolkodnak az egyházról, így gondolkodnak Jézusról. És azt mondják, hogy hát inkább kialakítom én a magam életfilozófiáját. Kialakítom a magam vallását. És abban élem az életemet. És úgy gondolják, hogy ez olyasmi, mint a főzés, hogy hát ebből is veszek egy kicsit, meg abból is veszek egy kicsit, ezt most kihagyom, mert a saját szájízem szerint ez így lesz jobb. És így rakják össze az élet filozófiájukat, a hitüket, emberek, a vallásukat. És azt mondják, hogy hát nem lehet tudni, hogy mi az igazság, ezért jó, ha bebiztosítom magam, innen is veszek egy kicsit, meg onnan is veszek egy kicsit, és akkor biztonságban lehet az én életem. Na de hát itt jön a kérdés, hogy honnan veszik az emberek ezt az igazságot, idézőjelbe véve, hogy nem lehet tudni, hogy mi az igazság. Meg honnan veszik azt, hogy ez a jó, hogy innen is veszek egy kicsit, meg onnan is veszek egy kicsit. És sokszor nem veszik a fáradtságot emberek, hogy mélyre ássanak bizonyos filozófiáknak, amiket beépítenek a saját gondolkodásukba, hogy azok tényleg összeegyeztethetők? Tényleg megfér egymás mellett ez a vallás és az a vallás is, és ezt az én életemben azt alkalmazhatom is, és ez így jó lesz nekem? És sokan csak akkor döbbennek rá, hogy mit főztek, amikor már nagy bajban vannak, vagy amikor már ott a végső elszámoláskor szembesülniük kell az abszolút igazsággal. Aztán mások nem ilyen vallásos egyveleget alakítanak ki maguknak, hanem Istent
megpróbálják kizárni az ő életükből. És azt mondják, hogy hát ez a világ csak úgy létrejött a véletlen során. Igaz, hogy kellett hozzá nagyon sok idő, de a véletlen elvégezte a munkáját. És amikor azt kérdezzük, hogy na jó, de hát honnan volt az információ ahhoz, hogy ezek a dolgok létrejöhessenek, akkor azt mondják, hogy hát ez mindig is volt. Mindig is létezett. És hogy rákérdezünk, na jó, de hát honnan? Hát nem, hát az volt. De hogy nem Istentől, az biztos, de egyébként volt valahonnan az az információ. Érdekes ez a gondolkodásmód. És ebből a gondolkodásmódból az fakad, hogy az ember végtelenül egyedül tudja érezni magát ebben a világban. Mert szorongatja az a kérdés, hogy honnan jön, és még inkább szorongatja az a kérdés, hogy hova megy. És közben pedig mi ennek az egésznek az értelme? Nemrég beszélgettem egy fizikus évfolyamtársammal, akivel nagyon régóta nem találkoztunk, és rengeteg szó esett a Jézusról, a hitről is, és hát ő mondta azt, hogy nagyon nagy munkát jelent az élet értelmét megtalálni úgy, hogy az ember nem hisz az Istenben. Ez nagy energia befektetés, de akkor mi az életnek az értelme? Érdekes volt ezt így hallani tőle. És hogyha megnézzük így kívülről az ő gondolkodás módjukat, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon nagy hitet igényel az, amit ők mondanak. Hiszen az, hogy létrejött a semmiből valami, és így rendeződött, vagy hogy mindig is volt információ, hát ez is hitet igényel, hogy csak úgy magától létezett az információ. És hogy kialakult ez a világ, a puszta véletlen és a hosszú idő útján. És azt mondják egyébként, hogy hát nem csak itt a Földön alakulhatott ki élet, hanem ahogyan itt kialakult a véletlen meg a hosszú idő során, úgy ebben a hatalmas nagy univerzumban bárhol kialakulhatott így. Sőt, párhuzamos univerzumokról is beszélnek ezek a kutatók, ami egészen döbbenetes. És a tudósok dollármilliárdokat költenek arra, hogy a Földön kívüli életet azt kitapogassák, kikutassák. És félve tapogatóznak, hogy vajon van-e, sokan meg vannak győződve, hogy akkor van, és ha van, akkor azok hogy viszonyulnak hozzánk. És hát egyébként a Biblia beszél arról, hogy persze, hogy van Földön kívüli élet, de hát ugye nem úgy, ahogyan azt a kutatók keresik, hanem létezik Isten, létezik az angyalsereg, létezik a sátán, a démonvilág. És hát kapcsolatban lehet kerülni az élő Istennel. Ezek a kutatók keresik, és hát azt is hallottam már, hogy papokat, lelkészeket alkalmaz a NASA arra, hogy ha megtalálják a Földön kívüli életet, akkor azt hogy kommunikálják az emberek felé, hogy az megfelelő legyen. Nagyon érdekes gondolatok ezek. És hát nagyon elrugaszkodottnak tűnik ez a gondolkodásmód, de hát közben meg itt vannak olyan világméretű hatások az életünkben, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat, és amelyek befolyásolnak bennünket. Itt van ez az élőlénynek sem mondható vírus, ami már több mint 2 éves abban tartja az egész világot. Vagy itt vannak az egyre kiéleződő nagyhatalmi feszültségek. És közben szárnyra kelnek mindenféle összeesküvés elméletek, és az ember kiszolgáltatottnak érzi magát. És fél. Fél a vírustól, vagy fél a vakcinától, fél a nagyhatalmi érdekeknek a szeszélyeitől, fél az 5G-től, vagy fél a most a Maliktól, nem tudom, hogy hallották el testvérek, hogy jön a Malik, egy olyan anticiklon, ami mindenféle problémákat okoz, és veszedelmet jelent Európára nézve. Sok minden van, ami hatással van ránk, és az emberek félnek. És úgy érzik, hogy hát én itt csak úgy verődök ide-oda, kiszolgáltatva vagyok ezeknek az erőknek, ezeknek az elemeknek. És ebben segít bennünket ez a levél részlet, hogy rádöbbenjünk arra az alapvető igazságra, hogy Úr Jézus. És hogy ezt ki tudjuk mondani, hogy Jézus Úr. És ne csak itt a templomban tudjuk ezt kimondani, meg a gyülekezet közösségében, hanem ezeknek a mindenféle hatásoknak az összefüggésében az utcán is, meg a világban is, hogy Jézus az Úr. Jézus Úr. És jó, hogy előttünk lehet ez a levél, ez a részlete most, amely eredetileg Kolosséba íródott, és erről a kis városról nem olyan nagyon sokat tudunk. Azt tudjuk, hogy Kis-Ázsiában volt, ott a kelet és a nyugat találkozásánál, és egyfajta átjáróház volt ez a kis város, mindenféle vallások, mindenféle filozófiák találkoztak itt, és tulajdonképpen ilyen módon magunkra ismerhetünk ebben a helyzetben, hogy mi is itt vagyunk a keleti és a nyugati kultúrának a találkozásánál, és sokféle dolog ér bennünket, hat ránk ebben a dologban. És főleg úgy találhatjuk az összefüggést, hogy ott akkor a római birodalomnak a terjeszkedése során az akkori jól kialakult rendek azok összeomlottak. És az emberek vágytak arra, hogy adjanak valamiféle egységes magyarázatot, világképet az embereknek, és hát itt jöttek ezek a vallások, filozófiák úgy összegyúrva, és ezek próbáltak az akkori tudományos nyelvvel az emberek számára adni valamiféle magyarázatot a világ létére, a világ értelmére és céljára. És hát az akkori elfogadott filozófiai, tudományos világkép az arról szólt, hogy ez a világ elemekből épül fel, és négyféle vagy ötféle ilyen ős elemet állapítottak meg. Azt mondták, hogy ez a négyféle elem a levegő, a tűz, a víz és a föld. Meg hozzátették még néha az étert, ami valamiféle magasabb jelenség. És azt mondták, hogy ezek az elemek azok, amelyekből fölépül a világ, és ezek határozzák meg az embernek az életét, és hogyha ezeket kutatja az ember, akkor eljuthat olyan magasabb összefüggésekre, amiből megismerheti ennek a világnak az értelmét és a célját. Hát ez a megfoghatatlannak tűnik, ugyanúgy most akkor meg azt mondjuk, hogy ó, hát hogy gondolhattak ilyeneket ezek az emberek, bár hogyha belegondolunk abba, hogyha nem levegőnek, meg földnek, meg víznek nevezzük ezeket az elemeket, hanem mondjuk protonnak, neutronnak, meg ilyesmi, akkor ugye láthatjuk, hogy ma is ezt mondjuk, hogy elemekből épül föl a világ, de azt már kevesen állítják, hogyha tudományosan ezeket megismeri az ember, akkor megtalálja az életnek az értelmét. Erre már rádöbbenhetett az ember, hogy a tudomány erre nem tud választ adni, hogy mit keresek én itt ebben a világban. És egyébként más szempontból is ugyanez megjelenik a mai ember életében is, hogy azt gondolja, hogy elemek határozzák meg az ő életét. Hát gondoljunk arra, hogyha valaki azt mondja, hogy a csillagok állása határozza meg azt, hogy az éppen adott napon mit tehet, vagy mit nem, vagy milyen lesz a hangulata, vagy hogy fogja érezni magát. De ez ma is megvan, ugyanígy megvan, hát ezt nevezzük horoszkópnak. Nem ugyanezt teszik az emberek? Vagy amikor azt gondolják, hogy különféle történésektől, vagy állatoktól, vagy tárgyaktól függ az, hogy érzi éppen magát, vagy mit tehet, vagy mit nem tehet meg aznap. Hát ez is jelen van az emberek életében, ez a babona. Vagy a feng shui, hogy rendezi be a házát, és akkor azt határozza meg, hogy akkor jó légkör lesz, és boldog lesz, vagy sem. Ugyanígy megvannak ezek a furcsa gondolkodásmódok az emberek életében. És akkoriban az antik embernek az életét, az antik világban átszőtte az a gondolat, hogy hát egyébként ki vagyunk szolgáltatva. Ki vagyunk szolgáltatva az elemeknek, ki vagyunk szolgáltatva egyfajta sorsnak. És így sodródunk ebben a világban. És hát ebből az életérzésből, ebből a gondolkodásmódból szabadultak a kolossébeli emberek, a gyülekezetnek a tagjai. És nem Páltól hallották az evangéliumot, az örömhírt, hanem Epafrásztól, akiről olvashatunk ebben a levélben, ő Pál apostolnak volt a tanítványa, aki egyébként szintén Kolosséból származott, és olyan jó ezt olvasni, hogy ez az ember hitre jutott Jézus Krisztusban. Megtapasztalta az ő szabadítását a bűneiből, ebből az egész kacsvaszból, amit itt az előbb elmondtam. Megtapasztalta az új életet, és visszament az övéihez, és hirdette az evangéliumot, és mások is Jézushoz tértek. És kialakult ott ez a gyülekezet, elkezdték Jézust imádni, őt követni, ráhagyatkozni a mindennapokban, mert rádöbbentek, hogy ő az Úr mindenek fölött. Igen ám, de egy idő után úgy tűnt, hogy kezdtek beszüremkedni a gyülekezet életébe ezek a tévtanok. És lehet, hogy úgy, hogy valaki a régi életéből hagyta, hogy visszaszivárogjanak ezek a gondolatok, de lehet, hogy új hatások érték a gyülekezeten, és azt gondolták, hogy hát ezeket is jól be lehet építeni a mi hitünkbe, a mi életünkbe, és ezáltal majd mi életünk akkor teljesebb lehet. És ezért szólt Epafrász Pál apostolnak, jelezte ezt a helyzetet, és kérte őt, hogy segítsen. És így született ez a levél. Ezért írta Pál a kolossai belieknek, hogy útmutatást adjon nekik, hogy megmutassa nekik, hogy nem kell ezekhez az elemekhez igazodniuk, hanem Jézus Krisztusba kapaszkodhatnak, és ráépíthetik teljesen az életüket. És jó ezt látni, ezt a hátteret ott a kolossai gyülekezetben, mert tényleg sok mindenre magunkra ismerhetünk, hogy ugyanilyen hatások érnek bennünket, és főleg ma az internet világában nem csak a földrajzi elhelyezkedésünk miatt, hanem már ki se kell tennünk a lábunkat az otthonunkból, és jönnek mindenféle hatások, jönnek a tévtanok. És olyan sokat lehet tapasztalni ilyet, hogy még hívő embereket is megtévesztenek dolgok, mert nem kell semmit tenni, csak görgetni a Facebookot, vagy rákattintani egy videóra, és jönnek olyan videók, amelyeken keresztül a tévtanítás során gellert kaphat az embernek az élete. És vigyázni kell. Pál írja a Tesszalonika belieknek, hogy mindent vizsgáljatok meg. A jót tartsátok meg. És így van ez, hogy mindent vizsgáljunk meg, de a jót azt tartsuk meg. És itt is a gyülekezetben is, ebben az igehirdetésben is mondhatjuk azt, hogy mindent vizsgáljatok meg. És a jót azt tartsátok meg. A Biblia mérlegén vizsgáljuk meg a dolgokat. És a kolossai belieket megkörnyékezte ez a téves irány, és ezért mondja nekik Pál apostol ebben a levélben a második fejezet 8. versében, hogy vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket. Olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Tehát látjuk, itt beszél erről, amiről korábban szóltam, hogy ezek a világ elemei kezdték meghatározni őket, és mondja Pál, hogy vigyázzatok. Vigyázzatok, nehogy ezekhez kezdjetek el igazodni, Krisztus legyen az, aki meghatároz titeket. És hiába jönnek emberek bölcselkedéssel, hiába jönnek emberek nagyon logikusnak tűnő, vagy akár nagyon logikus gondolatmenettel, mert attól, hogy valami nagyon logikus, az nem biztos, hogy igaz. Tehát lehet egy nagyon rossz kiinduló pontból nagyon logikusan levezetni valamit, attól az még nagyon rossz kiinduló pont marad. És mondja, hogy vigyázzatok. Mert jönnek ilyen emberek, akik azt állítják, hogy hát a te életed a Bibliára alapozva, Jézusra alapozva nem teljes. Valami többet tudnánk neked adni. Te ott abban a gyülekezetben nem kapod meg a teljességet. Most is ezzel jönnek egyébként szekták, meg tévtanítások, hogy nem elég Krisztus, nem elég Jézus. Valami beavatásra lenne szükséged, ahhoz, hogy megéld a teljességet, és akkor tudna kiteljesedni a te életed. És akkor sokakat úgy megzavar ez, hogy már nem teljes az, amit eddig tapasztaltam. Pedig hát megtapasztalta ezt a teljességet, de aztán eltávolodott, és akkor jönnek ugye ezek a éket verő szekták, tévtanítók. Igen, nem csak utána nem a szabadság jön, amit ígérnek ezek a tévtanítók, és a megélt teljesség, hanem a rabság következik ezután. Ahogy látjuk itt a kolossai levélben is, hogy jönnek a különféle emberi szabályok, hogy ezt megeheted, azt meg nem. Ezt ihatod, azt meg nem. Ezen a napon ezt teheted, azt pedig nem teheted. Jönnek ezek az emberi, az elemekből levezetett szabályok, és nem az Úrnak az útmutatásai, amelyek életet jelentenek. Szabad életet, teljes életet. És ezért írja Pál ezt a levelet, benne ezt a szakaszt, amelyben nézzük meg, hogy elsősorban arról beszél, hogy ő rá, azaz Jézusra nézve teremtetett minden ezen a földön. Ő általa teremtetett. És sokszor előjön az a gondolat emberekben, hogy hát Istent értik, hogy létezik, mert kell, hogy legyen valaki, aki ezt az egész világot megteremtette, mert annyira bonyolult ez az egész és összetett. Na de, hogy Jézus hogy jön a képbe, azt nem értem, azt nem értik sokan. És látjuk, hogy itt Pál apostol arról beszél, hogy Jézusra nézve teremtetett ez a világ. Ő a kezdete, és ő a célja ennek az egésznek. Nem lehet megérteni ezt az egész világot, hogyha nincsen kapcsolatunk vele. Ha nincsen közösségünk vele. És ő létezett, nem csak onnantól fogva, hogy megszületett erre a világra, hanem öröktől fogva létezett. Ez fejezi ki az is, amit itt mond Pál, hogy az első szülött minden teremtmény közül. Ugye ez meg is zavarhatja az ember gondolatait, mert úgy is érthetnénk ezt, hogy akkor első szülött a teremtmények közül, tehát a teremtmények közül egy. De hát ez ellentmond ennek az egész szakasznak a lényegével, hogy ez pont arról beszél, hogy ő mindenek felett való. És az Ószövetség, a Szentírás használja ezt a kifejezést, hogy első szülött úgy is, hogy kiemelkedő. Hogy egészen különleges helyzetben lévő. És ilyen értelemben kell látni, hogy a teremtmények közül kiemelkedő, tehát mindenek fölött levő ő. Nem teremtmény, hanem öröktől fogva létező. Aki örökké van. És az ő hatalma alá van rendelve minden. Minden elem, amitől annak idején rettegtek a kolossébeliek, és azt gondolták, hogy azok határozzák meg az ő életüket. És minden emberi hatalom és minden szellemi hatalom, transzcendens erő, minden ezen a világon, ami látható és láthatatlan. És ezt lefordíthatjuk a mi életünkre nézve is, és láthatjuk azt is, hogy minden földi hatalom az ő hatalma alá van rendelve. És Putyin és Biden se tud olyan döntést hozni ebben a kiélezett helyzetben, ami meglephetné az Urat. Ő az, aki alá van rendelve minden ezen a világon. És ő az, aki rendelkezik ezek fölött. És még egyébként a sátán fölött is neki van hatalma. Ezt is jó ugye tudatosítanunk. A sátán is egy teremtmény, aki föllázadt, és igaz, hogy teret nyert itt a bűn miatt ebben a világban, de Luther nagyon találóan fogalmazza meg, amikor azt mondja, hogy a sátán is az Istennek a láncos kutyája. Isten tudta nélkül nem tud tenni senki ezen a világon semmit, és Isten az, aki mindenek felett való hatalom. És éppen ezért hozzá kell folyamodnunk, benne kell bíznunk. Jézus tehát ennek az egész teremtett világnak, teremtésnek a kezdete és célja, és nem csak a teremtésnek, hanem arról beszélik Pál a továbbiakban, hogy az újjáteremtésnek is. És ez az újjáteremtés azzal kezdődött, hogy Jézus magára vette mindazt, ami a teremtést tönkretette. Ami elválaszt bennünket a mi élő Istenünktől. Magára vette mindazt a bűnt, ami tönkreteszi a mi életünket is. És erről beszél itt, hogy ő meghalt a kereszten, hogy békességet hozzon. Hogy megbékélhessünk az Istennel, az Atyával, és közösségünk lehessen vele. És ez a nagy kérdés, testvérek, ez alapján, az ige szakasz alapján, hogy hiszem-e, hogy az a Jézus, aki annak idején ott járt Izraelnek a poros utcáin, akit a rómaiak keresztre feszítettek, ő az én bűneimért halt meg. És hogy ő nem akárki volt, hanem az élő Istennek a fia, akire teremtetett minden, akire nézve teremtetett minden, látható és láthatatlan ezen az egész világon. Hiszem ezt, hogy ő, aki emberré lett, a mindenható Isten. És ő mondta magáról Fülöpnek, hogy mutasd meg nekünk az atyát, ugye kérte, hogy, és ez elég nekünk. És azt mondta, hogy aki engem lát, az látja az atyát. Ő a láthatatlan Istennek a képe, ahogyan itt Pál apostol megfogalmazza ezt. És ő róla mondja itt ebben a szakaszban még, hogy az egyház feje is. És ez egy nagyon találó kép, ugye a fej az egyrészt a vezetést jelöli, másrészt meg, hogy az egyház feje, tehát a testnek a feje, az azt jelenti, hogy szerves kapcsolatban van, szoros kapcsolatban vannak egymással. Tehát mi szoros kapcsolatban lehetünk azzal, aki ezt az egész univerzumot megalkotta. Az egész univerzumnak a feje, az az egyháznak a feje. Vagy fordítva is mondhatjuk, hogy az egyháznak a feje, az egész univerzumnak a feje. Tehát Istennek, Jézusnak a hatalma nem csak itt az egyházra, a gyülekezetre, a templomra korlátozódik, hanem az egész világra, láthatóra és láthatatlanra. És Jézus a célja, a kezdete, az ura ennek az egész mindenségnek. Ez az, amire fel akar bennünket ébreszteni az Úr ezen az igén keresztül. Hogy meglássuk azt, hogy ez az egész hatalmas, milliárdnyi galaxisokból álló világegyetem a maga sötét energiájával, sötét anyagával, amit még a kutatók se tudnak igazán meghatározni, hogy mi az, ez Jézus Krisztusnak van alárendelve. És ő rá nézve alkotott, és ő a célja ennek az egésznek. Ez az, amire indít bennünket az Úr. Ezért írta Pál ezt a levelet a kolossébelieknek, hogy ezt értsék meg, és éppen ezért ne féljenek, hanem Jézusba kapaszkodjanak. És aztán az ő jövőjükről tényleg nem sokat tudhatunk. Annyi információt olvastam róluk, hogy egy leírás szerint Krisztus után 66-ban történt egy nagy földrengés. És utána pedig nincs hír róluk. Lehetséges, hogy ez a nagy földrengés ez elpusztította egész Kolossét, és akkor megszűnt ez a gyülekezet is. De akkor mondhatjuk, hogy nem sok idő volt számukra, és lehet, hogy valaki azt mondhatná, hogy na de hát akkor jogos volt a félelmük, hogy akkor a földrengés akkor mégiscsak elpusztította őket. Nem tudjuk egyébként, hogy pontosan mi történhetett. De minden esetre, hogyha megmaradtak Krisztusban, ha megtértek ennek a levélnek a hatására, vagy Epafrász további szolgálata hatására azok, akik nem voltak ő benne, azok most az örökké valóságban vannak. Még hogyha földrengésben meg is haltak, örök életük van. És azóta egyébként valami másban meghaltak volna. És hogyha nem hittek volna, akkor elvesztek volna, de ha hittek, akkor örök életük van. És ez arra indít bennünket, hogy vegyük komolyan az Úr szavát. Nem tudjuk, hogy mennyi idő adatot nekünk. Úgy tűnik, hogy itt sokszor mondjuk, hogy hát a Philadelphia gyülekezeten fiatal gyülekezet. Most leszünk ugye 30 évesek. Ha ez igaz, hogy a kolossai gyülekezet ilyen korán megszűnt, akkor neki kevesebb idő adatot. De milyen jó, hogy ez a levél előttünk van. És évezredek óta olvassák ezt a levelet, és épülhetnek belőle emberek, és juthatnak az Úrhoz, és olvashatjuk mi is, hallhatjuk mi is, és ismerhetjük el mi is, hogy Jézus Krisztus Úr. És kerülhetünk kapcsolatba vele, aki ennek az univerzumnak az Ura. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy elismerhetjük, hogy te vagy az Úr. Hogy kimondhatjuk, hogy te vagy a mi Urunk is. Hogy erre lehetőségünk van, hogy hozzád forduljunk, hogy megtérjünk hozzád. Hogy befogadjunk téged, és átadjuk életünk felett az uralmat neked. És köszönjük, Urunk, hogyha ez már bekövetkezhetett az életünkben. És add, hogy erről meg ne feledkezzünk a mindennapokban, amikor érnek bennünket mindenféle hatások, amikor jönnek olyan hírek, amelyek félelmet generálnak bennünk. Add, Urunk, hogy ezekben a helyzetekben is lássuk, hogy te vagy az Úr mindenek felett. Köszönjük neked, hogy ebben bizonyosságunk lehet, biztonságunk lehet. És köszönjük, hogy így haladhatunk előre életünk útján. És te látod, Urunk, hogy mi vár bennünket, hogy mi van előttünk. De köszönjük, hogy semmi sem történhet anélkül, hogy az, hogy arról te ne tudnál. Köszönjük, Urunk, hogy a te kezedbe tehetjük le a mi életünket. Amen. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Jövő hét vasárnap a szokott rendben és időben lesz Isten tiszteletünk és gyermekbiblia óra. És a hónap első vasárnapján lehetünk majd együtt így úrvacsorai közösségben lehetünk majd az Úrral. Közben a hétközi alkalmainkat is megtartjuk. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától biblia óra, és pénteken pedig 5 órától konfirmációi óra és ifjúsági óra lesz. Szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra a testvéreket. Az Isten tiszteleteinket minden alkalommal közvetítjük az interneten keresztül, és rögzítjük is, és ezek a hanganyagok is felkerülnek a philadelphia.lutheran.hu oldalra, ahol azokat vissza is lehet hallgatni. És továbbra is kérjük a testvéreket, hogy tartsuk be a védekezési szabályzatot, a maszkviselés, kézfertőtlenítés, az maradjon meg, hogy tudjunk így együtt lenni, és hát tegyük meg azokat a lépéseket, amelyek a mi felelősségi körünkbe tartoznak, így a vírushelyzet kapcsán. Szeretnénk kérni a testvéreket továbbra is, hogy imádkozzunk a lelkész választásért, hogy az Úr vezessen ebben bennünket, és mutassa az utat, és egyben egyházunkban a lelkész képzést is hordozzuk az Úr előtt, mert kevesen vannak, akik jelentkeznek. És igaz az, amit az Úr mondott, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. Szeretném hirdetni a viatorbágyi alkalmakat is a testvéreknek. A férfi hetet meghirdették február 28-ától március 4-ig, illetve női hét is lesz március 7-től 11-ig, és április 4-től 8-ig. Imádkozzunk ezekért az alkalmakért, a szolgálókért és a résztvevőkért, és reménység szerint lehetőség lesz megtartani ezeket. Az EKE ifjúsági hétvége elmarad, olyan értelme, hogy személyesen nem tudjuk megtartani, viszont egy online alkalmat tartunk, és itt viszont összegyülekezünk személyesen is a fiatalokkal, konfirmandusokkal és ifisekkel. Ez február 12-én szombaton lesz. Várjuk erre szeretettel őket. Az imádságlista is legyen előttünk. Ezek a testvérek valamiért kérték azt, hogy hordozzuk őket az Úr előtt. Hát tegyük ezt meg. Most pedig Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindenökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 374-es számú éneket énekeljük, annak első versszakát. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy te nem hagytad magára a tőled elszakadt világot, nem hagytál magunkra bennünket, nem vagyunk kiszolgáltatva az elemeknek, hanem te nagy szeretettel jössz utánunk, és szeretnéd azt, hogy megtapasztalhassuk veled a közösséget. Köszönjük neked, hogy ezért küldted el egyszülött fiadat ebbe a világba. Köszönjük neked, hogy ő benne megismerhetünk téged. Hogy ő benne láthatóvá, kézzel foghatóvá vált a te szereteted. És köszönjük, hogy most is szól a te igéd. Köszönjük, hogy lelked által áttöröd a szívek páncélját, és köszönjük, hogy hitet ébresztesz, és megújítod a tieidet. Köszönjük neked ezt a levelet, levélrészletet, ami annak idején abban a kisvárosba íródott, de fennmaradt azért, hogy ezen keresztül is építs bennünket, és megmutasd azt, hogy te milyen hatalmas vagy. Köszönjük, hogy téged imádhatunk, hogy hozzád fordulhatunk, hogy benned biztonságban lehet a mi életünk. És köszönjük, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd ezeket a dolgokat, amelyek szorongatnak bennünket, így vihetjük eléd a vírushelyzetet, kérhetünk azokért, akik betegek, kérhetünk azokért, Urunk, akik gyászolnak, kérhetünk azokért, akik a frontvonalban küzdenek ez ellen, kérünk az orvosokért, az ápolókért, egészségügyi dolgozókért. Te adj nekik erőt, te adj nekik kitartást továbbra is. És rád bízzuk, Urunk, a világpolitikai helyzetet is. Te látod, hogy forronganak az indulatok, és kiélezett ez az egész helyzet. De köszönjük, hogy ebben is láthatjuk azt, hogy te vagy az Úr, és rád bízhatjuk ezeknek a vezetőknek a döntéseit, hogy legyen meg ebben is a te akaratod. És köszönjük neked, Urunk, hogy a mindennapos dolgainkat is a kezedbe tehetjük le. Te látod azt, Urunk, hogy kik küzdenek betegségekkel, kik azok, akiknek az életét megkeserítik különféle függőségek, bűnök. Kérünk, Urunk, hogy te adj szabadulást, te adj gyógyulást, te mutasd meg a hatalmadat ezekben a dolgokban is. És rád bízzuk, Urunk, azokat is, akik anyagi problémákkal küzdködnek, add, hogy ebben a helyzetben is hozzá tudjanak kiáltani, és megtapasztalhassák a te gondoskodásodat. És köszönjük, Urunk, hogy eléd tehetjük az előttünk lévő hét kérdéseit, döntéshelyzeteit. Adj nekünk bölcsességet, adj nekünk világosságot.
És add, Urunk, hogy a munkánkat, a feladatainkat a Te dicsőségedre tudjuk elvégezni. És kérünk, hogy Te adj mindehhez erőt. Rád bízzuk, Urunk, a gyülekezetünket, és köszönjük, hogy lehetnek alkalmaink, lehet épületünk, ahol összegyülekezhetünk. Köszönjük, hogy Te szólni szeretnél alkalomról alkalomra, és így kérünk a szolgálókért, hogy veled tudjanak felkészülni, és azt tudják mondani, amit Te helyezel a szívükbe. Így kérünk, Urunk, gyülekezetünk vezetéséért is, kérjük a Te világosságodat, a Te bölcsességedet, és add, Urunk, hogy a lelkész választásban is megvalósulhasson a Te akaratod. Te adj világosságot, és hadd lássuk, hogy merre fele kell haladnunk. És köszönjük, hogy a kezedbe tehetjük le espereseinket, püspökeinket, és kérhetjük, hogy az Te áldásod hadd mutatkozzon meg az ő életükön, hogy hadd tudjanak téged képviselni ott, ahova helyezted őket. És így bízzuk rád a világi vezetőinket is. Add, hogy ők is hozzád fordulhassanak tanácsért, és merjenek szerinted valóan dönteni. Köszönjük neked, Urunk, hogy előtte csendesedhetünk el, hogy eléd vihetjük azokat a testvéreket is, akik valamiért imádságot kértek, és ott van a nevük az imádságlistán. Köszönjük, hogy minden kérdésünk előtted lehet, és kérünk, hogy hallgass meg, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreink, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és a megkezdett 374-es számú énekünket énekeljük tovább.
áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenünk.